Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 320. énekünk első versét énekeljük. A 320. dicséretünk első versét, és majd utána leülve tovább énekeljük. Ez nap nékünk dicséretes nap, bizony vigasságnak napja. Foglaljunk helyet, testvérek, és egy kis harang zenét hallgassunk, karácsonyi harangok, ez a címe a zeneműnek, amit hallunk, és utána pedig Lupsa a Tamás egy szép verset ad át nekünk.
William Kelly, a kegyesség titka. Valóban nagy a kegyességnek a titka. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben. Megjelent az angyaloknak. Hirdették a pogányok között. Hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. 1 Timóteus 3.16. Valóban, milyen csodálatos titok! Akinek nincs kezdete, gyermekké lett az időben. Az örökké valóság atya egyszülött fiúvá lett. Az atya fia Mária fiává lett. A teremtő átcsá lett. A mindenható alárendelt emberré lett. Az egek egei be nem fogadhatják, mégis ott fekszik, bepójálva egy jászolban. Hogyan is tehetnénk másként, mint hogy leborulunk, és néma csodálattal imádjuk őt.
Énekeljünk mi is a 320. énekünknek a hátralevő verseit. Ez gyermek volt a megígért mag, a mi első atyáinknak.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Máté evangéliumának második részéből olvassuk Isten igéjét. Máté evangéliumának második részéből, az első verstől olvassuk a 12. versig. Tehát Máté evangéliuma második részében, az első verstől a 12. versig így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írás tudóit, tudakozódik vala tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te Betlehem Júdának földje, semmiképp sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondanékik, elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyst pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának. És íme a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének, és bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy advent 4. vasárnapján összegyülekezhettünk, és felkészülhetünk a te érkezésed megünneplésére, karácsony megünneplésére. Köszönjük néked, hogy fiadat küldted nekünk, és köszönjük néked, hogy benne te látogattál meg minket, hiszen ő mondta, hogy aki őt látta, látta az atyát. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi teremtőnk, te vagy a mi gondviselőnk, te vagy a mi megtartónk, örökkévaló mennyei édesatyánk. Kérünk téged arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünket, szólj hozzánk, taníts minket önmagadról, taníts a te fiadról, a te lelked erejével. Kérünk, hogy hirdettesd nékünk az örömhírt, és áld meg ünneplésünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kiáltásunkat Jézusunk nevében. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 166. énekünket énekeljük, annak is az első versét, Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának második részéből olvassuk, a második versből. Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, különös módon, mintha valahogy elfelejtődött volna, az a rendkívüli bibliai igazság, hogy az isteni gyermek, aki Krisztus előtt 5 körül Betlehembe megszületett, király, sőt királyok királya, és uraknak ura. Valahogy előtérbe került az, hogy ő a megváltója Isten népének, ő az üdvözítőnk, ami kétségtelenül nagyon is igaz, de megváltónknak az örökké való királyi méltósága valahogy lekopott róla. Pedig korábban ez nagyon egyértelmű volt. Már Mária is tudta, hogy kit hozhat világra, hiszen azt mondta neki az angyal, hogy az Úristen neki adja majd Dávidnak, az ő atyának királyi trónját, és uralkodik Jákob házán örökké, és az ő királyságának nem lesz vége. És hatalmasokat fog ledönteni trónjaikról. Eztán énekeljük is a régi karácsonyi énekünket, itt a 320-as éneket, de úgy nem tűnik fel, vagy feltűnik, hogy ebbe az énekbe is egy királyról éneklünk, Jézus királyról. És sok más énekünkben is Jézusról, természetesen, mint megváltónkról, üdvözítőnkről, de úgy, mint királyi megváltóról és üdvözítőről éneklünk. A régi énekeken túl, ha megnézitek a régi karácsony ábrázolásokat festményeken, különösen a középkori bibliai ihletettségű festményekre gondolok, amelyeken valahogy a karácsonyt jelenítették meg, például a keleti bölcseknek az érkezését. Ott is egyértelmű, hogy Jézus nem egy kisgyermek, aki majd megváltóvá lesz, hanem már ott a jászolban látható, hogy ő az uraknak az ura és a királyoknak a királya. Valahogy oda hozzák különböző motivumok által az egyes festők ezt a tényt, és eszébe juttatják a kép nézőinek. A barokk zeneművekben, bár előr Ordosi Péter tudna még jobban beszélni, de hát Bachnak a zeneműveiben hát hányszor fordul elő, hogy Jézusnak a királyságát említi meg a szerző. Hadd szóljak akár még a romantikus zeneszerzők közül is, Felix Mendelssohnról, aki meghalt, mielőtt befejezhette volna a Krisztus című oratóriumát, de fönnmaradt fönnmaradtak az első tételek, és azokban Jézusról, mint a királyról van szó. A királyok királyáról és az urak uráról. És ha már itt a művészet világában mozgunk, akkor rátettem a kis cetlire az angol vak, de hívő embernek, John Miltonnak a kis vers részletét, Óda Krisztus születésének a reggelére, majd a következő ünnepnapokon a versnek a többi részei is jönnek, de most csak ezt az első is két versakot tettem föl. Ebben is rögtön azzal nyit, hogy a király, akinek a megjelenése azt jelenti, hogy az összes bálványistenek félelmükben a pokol fenekére kotródnak. Erről szól majd a többi vers részlet. Hát csodálatosan látták ezt a tényt a régiek, és aláhúzták nem csak azt, hogy ő az üdvözítőnk, aki életét adta értünk, és kegyelmet szerzett nekünk, és a mennybe juttat minket, már itt a földön is, de aztán az örökké valóságot is általa érjük el, hanem azt is aláhúzták, hogy igen, ez a megváltó, ez az üdvözítő, de ő a királyoknak a király, és az uraknak az ura. Nehogy elfelejtsük, ha valahogy lefosztódott volna Jézusunkról ez a méltósága, hát épp ideje újra felruháznunk vele. És hát ezt szeretném egy kicsit szolgálni a mai napi istentisztelettel is. Lássuk tehát az Úr Jézust, aki a mi üdvözítőnk, de úgy üdvözítőnk, hogy ő a királyok királya, az uraknak az ura. És ez a karácsony nem csupán az üdvözítőnknek, hanem a királynak a születésnapja. A királyok királyának a születésnapja. Aki örökké való király. Mindig is az volt, mindig is az lesz. Ő égnek és földnek, a láthatóknak és a láthatatlanoknak a fejedelme, az angyalok királya és az emberek királya is, csodálatos teljhatalom, maga a bölcsesség, igazság, szeretet, kegyelem, szentség lakozik benne, minden tökéletesség foglalata, őt ünnepeljük. És ez egy különös fényt is ad egyébként a karácsony ünneplésünknek. Egy király, sőt a királyok királya születésnapját ünnepeljük ma. Őt dicsérjük, őt magasztaljuk. Nézzük az első pontot, amiben a király születéséről szeretnék egy kicsit megemlékezni. Máté evangélista az a négy evangélista közül, aki az egész evangéliumban Jézusról, mint királyról beszél. Ha úgy olvasgatjátok Máté evangéliumát, akkor esetleg nem baj, ha eszetekbe jut majd ez, hogy ő állandóan ezt akarja aláhúzni, hogy ő a megváltunk, igen, de ő a királyunk. Izrael király is, de a világ királya is egyben. Az egész mindenség fejedelme. Már itt az evangéliumának az elején, már legelső részben közli Jézusnak a neveit, azt mondja, hogy ő a Krisztus. A Krisztus. A Krisztus név azt jelenti, hogy héberül messiás, és hát magyarul használjuk ezt a Krisztus nevet, de ez azt jelenti, hogy felkent. És mivel már beszéltünk róla, ez a felkent név, ez három tisztséget foglal magába. Az első kettőről egyébként korábban beszéltünk már, nevezetesen ő, mint felkent, egyfelől népének a fő papja, aztán ő a fő proféta, és akkor itt a harmadik, amiről ma beszélünk, hogy ő a király. Tehát az Izraelben erre a három tisztségre kentek fel szent olajjal embereket, profétai tisztségre, királyi tisztségre és papi tisztségre, és mindezt a három tisztséget Jézus önmagába foglalta, és őt az Atya fölkente a Szentlélekkel, amikor megkeresztelkedett, és onnantól kezdve ő számít Izrael utolsó prófétájának, utolsó királyának, utolsó főpapjának is. Tehát itt most a királyi pozíciójára koncentrálunk. Tehát az a név, hogy Krisztus, ez önmagába arra utal, hogy ő a királyunk, Izrael királya, de a hatalmas király, az egész világnak a királya is. Aztán mondja a másik nevét is Jézusnak, ami így hangzik, Dávid fia. Dávid fia. Ugye Dávidnak ígérte meg annak idején, erről is beszéltünk korábban, hogy Isten megígérte Dávidnak, hogy majd lesz egy utódja, aki örökké való király lesz. Akinek a királyságán nem jár el az idő, és megmarad örökre. És onnantól kezdve ő is, meg mindenki várta azt az utódot, aki úgymond a Dávid fia lesz, ezt az örökké való királyt, akinél csodálatosabb király nem lesz Izrael fölött, de az egész világ fölött is. Aztán itt van ugye Betlehem említése, már ebbe a részbe, ugye Mikeás próféta mondja, hogy onnan egy fejedelem származik majd, egy fejedelem, egy király, és te betlehemi Efrata, ki túl kicsi vagy ahhoz, hogy júdai ezrekij között legyél, belőled származik majd nekem, aki Izrael uralkodója lesz. Eredete ősidők óta az örökké valóság napjaitól van, és ő ott áll majd és legelteti nyáját az Úr erejével, az Úrnak, az ő Istenének neve fenségében, és nagy lesz ő a föld végső határáig, a föld végső határáig, és békesség származik tőle. Tehát egy csodálatos profécia, hogy Betlehemből egy fejedelem jön, aki örökké való király lesz, és az egész föld fölött fog uralkodni, és békesség birodalmát fogja létrehozni. Aztán itt van a különleges betlehemi csillag, amire a bölcsek hivatkoznak. Nem lehet ezt kategorizálni, ezt a csillagot, ez egy csodálatos csillag volt. De megint egy ősi proféciát juttatott az emberek eszébe, ugye Mózes 4. könyvének 24. részéből olvassuk Bálámnak a proféciáját, hogy Jákobból csillag jön ki, és ez a csillag egy uralkodót jelent, egy uralkodóra utal, aki veszővel fogja legeltetni a népeket. Tehát egy csodálatos előzménye van annak, hogy aki itt megszületik Betlehembe, az valóban nem akárki. Arra nem úgy néznek, mint egy kis csecsemőre, milyen aranyos egy kis csecsemő, aztán ő is egy aranyos kis csecsemő, hanem úgy néznek rá, hogy ő a királyok királya, az uraknak az ura, akit Isten régi időkben megígért, aki örökkévaló fejedelem, aki az egész világ fölött fejedelem lesz, nem csak a zsidók fölött. Tehát egész Máté evangéliuma erre teszi rá a hangsúlyt. És hát ezt vegyük észre rögtön. Tehát amikor most karácsonyt ünnepeljük, akkor jó lenne, hogyha így a lelkünkbe a megváltónkat, az üdvözítőnket fölruháznánk ezzel a méltósággal és a királyi méltósággal. Király. A királyok királya születésnapját ünnepeljük. A második pontban arról szeretnék egy pár szót szólni, hogy a király lelepleződött, pontosabban leleplezte magát. Mert hát azért akárhogy is nézegetjük a leírásokat, hát úgy, ha csak Jézust nézzük, a szüleivel, a körülményeket, amik között született, hát nem biztos, hogy az jutna eszünkbe, hogy hát egy hatalmas király született, ugye. Hát azért Mária és József, jó, hát ők Dávid házából valók voltak, mind a ketten Dávid leszármazottai voltak valahol, de hát ők egyszerű emberek voltak. Egy ács, asztalos ember volt a József, ugye, igaz, hogy csak nevelőapa, de mégis Mária is egy egyszerű fiatal leány, aki nem is tudjuk, hogy pontosan ki volt, mi volt, hát tudjuk a családját, de egy egyszerű fiatal lány, nem hercegnő, meg nem királynő, pláne nem az ég királynője, egy egyszerű leányka, 14-16 éves korral. És akkor ott van egy nagyon egyszerű jászol, benne a szalma, és akkor rajta egy kis baba, nem egy királyi palota, nem egy ilyen baldahinos, nem tudom én, micsoda bölcső, amiből ott ringatják. Szóval úgy nem annyira látszik ez a... Jönnek a pásztorok, egyszerű emberek. Hát ezek a királyok, vagy pontosabban nem királyok ezek, hanem bölcsek, fejedelmek, ugye akik jönnek, hát ők már egy kicsit más tészta, de azért mégis. Ugye az első, ők később jöttek egyébként. Egy első nézésre, hogy ez király, de mégis az. De mégis ő a királyok király. És aztán ezt Jézus úgy, már itt, amikor megszületett, már itt is itt vannak ezek a mozzanatok, amik jelzik ezt, hogy ő nem akárki, de aztán a későbbiekben meg egészen egyértelművé teszi, hogy ő kicsoda. Micsoda. Noha csak egy ruhája van, és nagyon egyszerű körülmények között él, nagyon egyszerű emberek között jár, nem kíséri szolgasereg, nem kísérik katonai erők és alakulatok. Egyszerűen él, de mégis. Amikor szembe kerül a sátánnal, legyőzi a sátánt. Amikor démonokkal kerül szembe, kiűzi a démonokat az emberekből, megszabadítja őket. Amikor szembe kerül a betegségekkel, a betegeket meggyógyítja egy szavával. Mikor meg kell védeni a természet erőitől a tanítványait, akkor lecsöndesíti a tengert, elcsillapítja a hullámokat, a szellet. Mikor kell, akkor bűnöket bocsát, vétkek terhét veszi le emberekről, megnyugtatja a lelkiismeretüket. Mikor a halállal kerül szembe, akkor legyőzi a halált, és akkor utoljára még, amikor ő maga meghal a kereszten, akkor harmadnapra feltámad, és akkor hallgatjuk a tanításait, nem elég az, amiket így csinál, hanem hallgatjuk a tanításait, és beszél arról, hogy Isten országa, Isten birodalma, aminek tulajdonképpen ő a királya, és ahova be lehet jutni, de csak úgy, ha valaki ő benne hisz, akkor elmondja ennek a birodalomnak a csodálatos alkotmányát, a hegyi beszédet, érzékelteti az emberekkel, hogy milyen ez az ország, aminek ő a királya, ő a fejedelme, ízelítőt ad annak a viszonyaiból. Aztán utána ezt a királyságot megalapozza, azáltal, hogy az életét adja, és lefekteti a kereszt halálával az alapjait ennek a birodalomnak. Szóval újra és újra valahogy azt akarja érzékeltetni, és érzékelteti is, hogy ő azért nem egy egyszerű ember, és nem egy gyógyító, meg nem egy próféta sok közül, meg nem valami csodatevő, meg nem egy filozófus, hanem ő ezeknél sokkal, de sokkal több. Ő a királyok királya, és ő az uraknak az ura, vagyis a legfőbb fejedelem az egész mindenség fölött. Emberek fölött, a természet fölött, a láthatatlan világ minden tagja, minden része fölött. És annyira egyértelmű volt ez azoknak, akik ott jártak körülötte, az apostoloknak, hogy aztán utána, amikor írják a leveleiket ide-oda, akkor mindegyik levélben ott van, hogy Jézus az király, Jézus az Úr. Jézus nem semmi alak, ő a fejedelmek fejedelme. Számtalan igét idézhetnénk, akár Pál leveleiből is, bár ő csak később csatlakozott az apostolok közé, de ő is felismerte Jézust, de a többi apostoloknál is, Jánosnál, Péternél, teljesen egyértelmű, hogy mindegyik úgy néz Jézusra, mint a megváltónkra, az üdvözítőnkre, aki életét adta értünk, de úgy, mint a királyok király és az uraknak az ura, aki most fölment a mennybe, és ott ül az Atya Istennek a jobbján, és neki adatott minden hatalom menjen és földön. Jézus leleplezte azt, hogy ő a fejedelem. És így ugornék át a harmadik pontunkra, a király jellemére. Mert a szavaiból is, meg a tetteiből is valahogy fogalmat tudunk alkotni arról, hogy ő milyen jellemű volt, milyen személyisége volt neki. És akkor itt szinte felsorolhatatlan, és dobzódhatnánk itt az Úr Jézus jellemvonásainak az ismertetésében, de hát csak így címszavakban látszik a szentsége. Jézusnak a szentsége, testvérek, az, hogy nem áll fölötte tulajdonképpen senki, akitől neki fügnie kellene. Abszolút szuverén. Nem áll fölötte a sátán, nem áll fölötte a halál, hogy a két legerősebbet mondjam, nem állnak fölötte betegségek, nem állnak fölötte emberek. A ranglétrán már nem előzi meg senki. Ő van legfölül. Ő van legfölül. Látszik aztán ez a hatalom, amiről beszéltem, hogy egyszerűen amit akar, azt meg tudja csinálni. Nincs számára semmiféle lehetetlen, nincs számára akadály. Nem is kényszerítheti őt senki semmire. És nincs olyan zege vagy zuga a világnak, ahol az ő hatalma, uralma ne érvényesülhetne. Teljhatalmú. Aztán látszik, hogy minden tudó. Nincsen semmi és senki elrejtve előle. Mondja is az apostol, hogy ő magától is tudta, hogy mi lakik az emberben, és nem szorult rá, hogy valaki felvilágosítsa, hogy mi van az emberi szívekbe és lelkekbe. Milyen motivumok, milyen célok bujkálnak ott az emberek lelkébe. Ő ismeri ezeket. Ismeri a jó tetteket, ismeri a gonosz tetteket, és nem lehet semmi sem olyan kicsi, és semmi sem olyan nagy, hogy ő ne tudna róla, és ne ismerné azt. De azt is látjuk, hogy abszolút szeretetteljes. Jézusnál, ha vizsgáljuk a jellemét, akkor hát csak azt látjuk, hogy akit a vétkei nyomasztottak, akit démoni erők gyötörtek, akiket a halálfélelem emésztett, akiket a lelkiismeret furdalás kínzott, azokhoz odalép, vagy azok oda jönnek hozzá, és Jézus jön, és lát, és győz. És kiemeli az embereket a szeretetével ezekből a nyomorúságokból, amikbe belesüppettek szegények. Legfényesebb bizonyítéka pedig a szeretetének nyilvánvalóan az, amit mindegyik apostol mond, hogy oda áldozta magát a kereszten az övéiért. Ő is mondta, hogy nincs nagyobb szeretet abban, mint aki magát föláldozza az övéiért. Hát ő föláldozta magát az övéiért. Bűnbocsánatot, örök életet, igazságot szerzett az ő áldozatával mindazoknak, akik hisznek ő benne. Szeretetből tette ezt. irántunk való szeretetből. Nem egy önkényeskedő diktátorral állunk szembe, hanem egy szeretetteljes királlyal. Aki még ráadásul tiszta is. Abszolút tiszta. Semmiféle vétek, bűn, fogyatkozás, igazságtalanság, kétszínűség, féligazság, tévedés nincs ő benne. Nem gőgös, nem büszke, hanem abszolút alázatos. Teljesen tiszta. Nem talál benne senki soha semmi hibát. A sátán nem bírja bűnbe vinni, a főpapok, az írástudók vizsgálják, kutatják nagyítóval, végül hamis tanúkat kell ellene fölvonultatni. Ott áll teljesen ártatlanul, és mégis halálra ítélik a mi bűneinkért. Csodálatos tökéletesség, tisztaság árad tanításaiból, egész lényéből. És a tisztaság párosul bölcsességgel is, hiszen ahogy olvassuk a tanításait, micsoda időtlen bölcsesség, örökkévaló bölcsesség rejlik benne. Úgy van, ahogy a példabeszédek könyvében is olvassuk, hogy ő maga tulajdonképpen a bölcsesség, aki már a világ teremtése előtt is volt, és aki ott játszott az Isten színe előtt, ő a bölcsesség, ahogy vitázik az ellenségeivel, ahogy próbálják támadni, próbálják megfogni, de állandóan mindig úgy jön ki ezekből a szituációkból, hogy játszik könnyedséggel, emelkedik ki, és voltak éppen sokszor megszégyeníti az ellenségeit, a támadóit, de úgy szégyeníti meg őket, hogy hát, ha megtérnének. Hát, ha jobb belátásra térnének. Csodálatos, hogy milyen bölcsesség szólt, és az emberek csak ott ültek egész nap, és hallgatták az ő tanításait, mert nem tudtak elszakadni tőle. Boldogok voltak, akik hallgatták az ő bölcsességét. És hát talán még egyet mondok, hogy mindehhez párosult a végtelen alázata, mert alázatos is volt, és egyszerűen, amikor jön be Jeruzsálembe, akkor mint király jön be Jeruzsálembe, de mint egy alázatos fejedelem, ugyanúgy, hogy a Zakariás próféta megjövendölte előle, hogy jön néked a te királyod, alázatos és szamárháton ül. Jön Jézus, aki alázatos, de mégis király. A jellemét, ha nézzük Jézusnak, testvérek, akkor egyszerűen, hát kifogástalan. Nem tudunk mit mondani, hogy miért nem szimpatikus nekem ez a Jézus. Ha csak nem, már azt nem mondja valaki, hogy azért nem szimpatikus, mert ennyire tökéletes. Hát mindenkinek ítélőképességére bízom, hogy ez mennyire hátrány. Hát ez csak előny, hogy a király, aki nem csak Izrael, hanem a világ királya, a világ fejedelme, egy abszolút kifogástalan királyi jellem. Ez nem hátrány, hanem előny. Éppen, hogy bizalmat gerjeszt, hogy szeretetet, hogy tiszteletet, hogy hódolatot ébreszt, és annak a meglátására sarkal bennünket, hogy nincs riválisa, tökéletesen egyedülálló. Hát látjuk, hogy az első pontban egy kicsit arról beszéltem, hogy ő amikor megszületik, akkor már jelzi ott előre az evangélista, hogy hát ha emberek, álljátok, király született. A királyok királya született a földre, az univerzum fejedelme. És akkor tényleg? És akkor nézzük Jézust a második pontból, ugye, ahogy beszél, amit csinál. Egyszerűen a legnagyobb alázatban és legnagyobb szegénységben, de mégis egy király jelenik meg előttünk, és bontakozik ki a szemünk előtt, ha alaposan odafigyelünk. És aztán, ha még jobban megnézzük, akkor ez a harmadik pont, hogy milyen jellemvonásai vannak neki, miket árulnak el azok, amiket csinál és amiket mond ő róla, és meglátjuk a személyiségét, akihez nincs hasonlítható. Hát ő a királyok király és az uraknak az ura, és akkor itt van a negyedik pontunk, hogy akkor hát milyen kötelezettségeink vannak nekünk vele szemben. Mert ha ő az, aki, akkor nekünk biztos, hogy van némi kötelezettségünk vele szemben, de mi a mi kötelezettségünk? Hát testvérek, az első az, hogy ismerjük el királyunknak. Ismerjük el királyunknak. Az az igazság, hogy mi eleve olyan szívvel születtünk meg, hogy nem ismerjük el Jézust királyunknak. Vagy a mindenség királyának, mindegy. Nem ismerjük el. Mert mi milyenek vagyunk? Olyan szívvel születünk, testvérek, minnyáján magunkat tartjuk királynak. Én vagyok az Úr. Én vagyok az életem ura. Én vagyok az életem fejedelme, sőt, még másoké is. Nekem hódoljon mindenki, engem ismerjenek el. Nekem adózzanak tisztelettel. Mi vagyunk a király önmagunk szemébe. Elég, testvérek, nézni ezeket a jó magyar filmsorozatokat. Nézzetek meg egy pár példányt, ha van időtök majd. Nem most az ünnepekben, hanem úgy egyébként. Azok a típusok, akik ott felvonulnak, akik formálják a magyar közgondolkodást, mint celebek, mint nagy sztárok, ez az embertípus. Én vagyok a király. Nem? Ott látjuk azt, hogy milyen az ember. Milyenek vagyunk mi is tulajdonképpen. Nem vagyunk celebek, de sajnos ugyanolyan szívünk van, mint nekik. Csak ők kiállnak és vállalják nagy büszkén. Nézzétek ezeket a valóságsókat, ezeknek a szereplőit. Ha van egy pár percetek, tényleg csak egy pár perc, több nem kell. Megláthatjátok, hogy miféle emberek ezek. És ilyen az ember, testvérek. Csak van, aki ezt úgy bevállalja. Van, aki meg úgy próbálja valahogy takargatni, meg nem tudom, de hát akkor is ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, és nekünk át kell menni egy uralomváltáson tulajdonképpen. Önmagunknak le kell lépni a trónunkról, az önmagunk életének a trónjáról, és azt kell mondani, hogy megalázzuk magunkat a másik király előtt, a tulajdonképpeni király, és átadjuk neki a trónt. Átadjuk Jézusnak a trónt, hogy ő, a megváltónk, uralkodjon felettünk. És ő vezérelje a gondolatainkat, az érzésünket, a szavunkat, a cselekedeteinket, az életvitelünket. Ő legyen, aki megmondja a tutit. Szóval ez a uralomváltás, ennek kellene valahogy megtörténni az életünkbe, és ez nem megy máshogy, csak úgy, hogyha magunkat megalázzuk, testvérek, és bűnbánatot tartunk. Mert akárhogy is, akárhány év is telt el úgy, hogy saját magunk királyaként éltünk, hát az azt jelenti, hogy lázadásban éltünk. A királyok királya elleni lázadásban. Ez nem lehet csak úgy lezárni, hogy ja, jó, hát akkor most változtatunk, hanem ott az embernek meg kell alázkodnia, bűnbánatot kell tartani, és bocsánatot kell kérnie, és el kell fogadni a bocsánatot, és úgy kell átadni a trónt. Van bocsánat, mert Jézus meghalt a kereszten, hála Istennek, hogy meghalt, és van számunkra bocsánat arra, hogy a királyok királyának a helyét arcátlanul elfoglaltuk a saját magunk életébe is. És itt élünk egy olyan világban, amelyiknek ő a fejedelme, de úgy, hogy a magunk élete fölött nem ismertük el. A magunk részéről lázadtunk ellene. Ezt nem lehet csak úgy, a felség árulást nem lehet csak úgy elintézni, hogy na jó, hát így volt, aztán most majd máshogy lesz. Ezért fizetni kell, és Jézus fizetett meg. A királyok király fizetett meg helyettünk. Számunkra van bocsánat. De ha ez nem kell, akkor nem lehet enélkül, bocsánat nélkül, nem lehet uralomváltást végrehajtani az életünkbe. Muszáj bocsánatot kérni, és így átadni neki a szívünk, az életünk irányítását, testvérek. És ezt vele kell személyesen megbeszélnünk. Minden esetre, hát nem az a helyzet, értitek talán ebből, amit elmondok, hogy nem az a helyzet, hogy itt állok én, mint egy ilyen semleges pozícióban, és akkor vagy meghajlok Jézus előtt, vagy nem. Mi nem semleges pozícióban vagyunk, hogy így választunk, hogy most akkor Heródes útját választom, aki Jézus ellen fordult, vagy a bölcsek útját választom én, aki meghajolt Jézus előtt, és imádták őt királyként. De én valami semleges pozícióból majd vagy így döntök, vagy úgy. Nem, testvérek, mi nem vagyunk semleges pozícióban, mi lázadók vagyunk. Mi felségárulók vagyunk. Nekünk bocsánatra van szükségünk, és úgy a kegyelemmel élve utána meghajlásra és imádatra. És ez már akkor a második dolog, amivel tartozunk neki. Mert először is azzal tartozunk neki, hogy átadjuk a szívünk feletti uralmat, az életünk feletti uralmat. Aztán utána tartozunk neki azzal, hogy elkezdjük őt imádni. Ugye itt a bölcseket láttuk, mit csinálnak? Ugye úgy fordította le Károli azt a görög szót, amit kétszer is használ ebbe a szövegbe, hogy tisztességet adjunk neki. Tehát a tisztességet adjon neked, magyarul azt jelenti, manapság már nem így mondjuk, de inkább úgy mondjuk, hogy imádjuk őt. Imádattal leborultak Jézus előtt, és imádták őt. Mi Jézusnak imádattal tartozunk, testvérek. Hódolattal tartozunk. Ki kell tudni fejeznünk imádságban, énekben, hogy mi hódolunk neki, és elismerjük őt magunk fölött is, meg a világ trónján is, uralkodó királyként, uraként. Tartozunk neki, testvérek, hogy így mondjam, szeretettel is. Mert aki megérti, hogy ő öröktől fogva szeretett engem, azért is halt meg értem a kereszten, mert szeretett engem, akkor ő egy olyan király, akit nekem viszont kell szeretni. És viszont is tudom szeretni. Szerethető ő. És olyan fejedelem egyébként, ahogy a Bibliából olvassuk ezt az egész témát, hogy akit az alattvalóival, most idézőjelbe teszem, a szeretet szálai kötnek össze. Én szeretlek benneteket. Hányszor elmondja a tanítványonak, és aztán ott van már az Ószövetségben is, majd a Zsoltároknál találkozunk, hogy szeretlek, Uram. A népe is szereti őt. Ő nem egy olyan diktátor, akitől félnek és rettegnek az övé, és attól való félelmükből, hogy nehogy agyonvágja őket, hát persze, mindent megadunk neked, csak ne bántsál minket. Nem a félelem uralja ezt a kapcsolatot Jézus és az övéi között, hanem a szeretet. És a szeretetnek persze az a kifejeződés, hogy engedelmeskedünk neki, de ez érzelmet is jelent. Az Úr Jézus is nem csak az eszével szeret minket, hanem az egész valóját odaadta értünk. És mi is, amikor szeretjük őt, akkor nem csak azt mondjuk, hogy eszünkkel, persze tiszteljük őt, de nem szeretjük, az érzéseinkkel, a szívünkkel, az érzéseinkkel is szeretnünk kell őt. Az egész valónkkal szerethetjük őt. Tartozunk neki ezzel. És tartozunk neki azzal is, hogy hirdetjük a nevét. Hirdetjük az ő nevét mindenfelé. Az első keresztjének is mit csináltak? Állandóan Jézusról beszéltek az embereknek. Ő a megváltó, mondták el. Nagyon fontos, ő a megváltónk, ő az üdvözítőnk, de úgy megváltó, hogy közben király a király és uraknak az ura. És az első keresztjé hitvallás mi volt? Jézus Úr. Jézus a Kyriosz, mondták ugye a keresztjének. Akkor is, hogyha ezzel szembe mentek az egész római birodalommal, ahol azt mondták, a császár a Kyriosz. Nem ő a Kyriosz, mondták a keresztjének, hanem Jézus a Kyriosz. Ő a mi urunk. Mi neki engedelmeskedünk, akkor ti lázadók vagytok, mondták rájuk. Nem érdekel, mi akkor is neki engedünk, inkább neki engedünk, mint a császár Kyriosznak. Vallották Jézusnak a nevét, és engedelmeskedtek is neki, és nem érdekelt, hogy ez mit hoz nekik a konyhára, mert hozott nekik a konyhára mágiát, meg egyebeket, meg szenvedéseket, meg hátratételt, meg gúnyt, meg rágalmak tengerét. De akkor is kiálltak Jézus mellett. A királyok királya, az urak ura mellett. És csodálatos dolog látni, testvérek, azt, hogy hát ma is, azóta is, hát hány ember tudunk felsorolni, akik beszélnek és hirdetik Jézust, mint urat. Ez a mi dolgunk. Tartozunk neki ezzel. Elhirdessük az egész világba. Emberek. Hát a pénz az úr. Ti vagytok az urak? Vagy a háttérhatalom az úr? Vagy ki az úr a világba? Hát Jézus az úr. Előtte hódoljatok meg, aki meghalt, értetek, hogy bűnbocsánatot kapjatok, és lehessetek az ő alattvaló, és ott legyetek majd az országába. Imádjátok őt, aki vérre épített a saját vérére, nem a tietekre, a saját vérére építi fel az ő országát. Hódoljatok neki. Hívjuk az embereket, testvérek. És benne van az is a kötelességeink között, hogy várjuk őt vissza. Hiszen az Úr Jézus azt ígérte, mikor elment a mennybe, hogy elfoglalja a trónt, az atya jobbján elhelyezkedjen, azt ígérte, hogy egy napon föl fog onnan kelni, és vissza fog jönni. És ítélni fog, és újra teremti a világot. És attól kezdve, hogy ő elment, és az angyalok azt mondták a tanítványoknak, hogy látjátok most elmenni, ahogy látjátok elmenni, úgy látjátok majd visszajönni. Attól kezdve a tanítványok mindig várták Jézust vissza, mint uraknak urát, mint a királyok királyát. Pál apostol mondja, hogy majd vissza fog jönni, és akkor minden szem meglátja őt, és minden térd le fog hullani, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké és Jézus előtt. És minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát várták vissza testvérek a mi elődeink, nekünk is várni kell vissza Jézus. Jó, hogy eljött akkor az első karácsonykor ide a földre, hogy megváltson, de másodszor is el fog jönni. Mi már arra visszanézünk, erre meg előre nézünk. És hogy a régiek várták az első eljövetelét, mi várjuk a második eljövetelét, tartozunk neki ezzel. Jövel Uram, Jézus kiáltja az első kereszténység, ugye, és vele együtt kiáltjuk mi is. Jövel Uram, Jézus, így végződik a jeledések könyve. Kinek szólítják? Úrnak, Kyriosznak, jövel Uram Jézus, és hozd létre ezen a világon a te királyságodat. Söpörd el az itteni királyságokat. És te vedd át a földnek, az új égnek és az új földnek a királyságát. Te légy az Úr mindenek fölött, és mi hadd legyünk ott a te országodban. Hát vannak tartozásaink nekünk ezzel a Jézussal, testvérek. Hogyha ő tényleg az, aki, már pedig az, vegyük komolyan ezeket a tartozásainkat, és törlesszük ezeket. És hát most itt látjuk így ezen a karácsony reggelen, ugye, hogy a betlehemi jászolban azért mégiscsak a király, a király és az uraknak az ura feküdt. Azt mondtam az ellen, hogy erre szeretném fölhívni a figyelmeteket. Hát fölhívtam. Egy király ünneplünk. A királyok királyát ünnepeljük a mai napon. Ne felejtsétek, megváltunk, üdvözítünk, de ne felejtsétek azt se, hogy uraknak ura, királyoknak királya. Adja meg az Úr nekünk, hogy tudjunk neki igazán örvendezni, és tudjuk őt teljes szívünkkel imádni és követni, legyen ő a mi életünknek a királya is. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy emlékeztetsz minket csodálatos, megváltó munkádra, hiszen azért jöttél ide, hogy meghalljál, érettünk a te népedért, és nekünk bűnbocsánatot, megigazulást szerez, hogy ne kárhozzunk el a bűneink miatt, hanem megbocsátást nyerjünk, és aztán veled élhessünk, veled hallhassunk, és veled tölthessük az örökké valóságot a te országodban. Köszönjük néked, hogy megváltottál minket, hogy elvégezted a kereszten. És köszönjük néked, hogy úgy végezted el, hogy már akkor is te voltál a király, a király és az uraknak az ura. És köszönjük néked, hogy te, aki öröktől fogva és mindörökké az vagy, így felragyogsz ma előttünk, és megdicsőíted a te nevedet. Köszönjük néked, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy milyen tartozásaink vannak feléd. Könyörülj rajtunk, hogy ha lázadók lennénk, akkor tudjunk megalázkodni előtted. Tudjunk bocsánatot kérni, elfogadni azt, és átadni neked a szívünk, az életünk trónját. Segíts ezt imádságban megfogalmaznunk, direkt neked elmondanunk, külön-külön személyesen is. Köszönjük néked, hogyha már megtörtént ez a csoda az életünkbe, és átmentünk ezen az uralomváltáson. Köszönjük, ha téged vallhatunk teljes szívünkkel életünk királyának. Látod, hogy még akkor is hányszor vagyunk engedetlenek, önfejűek. Még mindig sokszor vissza akarunk menni arra a trónra, és sokszor, mintha vissza is mennénk. Köszönjük, hogy mindig újra és újra elfoglalhatjuk a helyünket. Ott előtted bocsánatot kérhetünk, és újra elismerhetjük a te fölöttünk való fejedelem voltodat. Kérünk téged arra, hogy segíts minket engedelmeskednünk, segíts téged imádnunk, segíts téged szeretnünk, téged hirdetni, kerüljön, amibe kerül, és segíts, hogy várni tudjunk téged vissza. Köszönjük néked, hogy ezen a karácsonyon téged ünnepelhetünk, téged imádhatunk, mennyei királyunk. Kérünk téged, segítsél bennünket, hogy mindez ne csak valami szép történet legyen, vagy egy szép igehirdetés, hanem legyen valóság a mi életünkbe. Segíts, hogy el tudjunk jutni hozzád a sütés, főzés, a karácsony ünnep rendezgetése után, vagy ezek mellett, és meg tudjunk téged látni, és meg tudjunk előtted hódolni. Karácsony királya, világfejedelme, áldott Jézus. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És te, Betlehem, Júdának földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai közt, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután, karácsony délutáni esti áhítatot tartunk, délután 4 órától, aki tud jönni, a szeretettel látjuk. Holnap délelőtt 9 órakor, és ünnep másnapján is délelőtt 9 órakor lesz úrvacsorosztásos istentiszteletünk. Erre is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Áldott karácsony ünnepet kívánok már most is, kedves minnyájatoknak, és áldja meg az Úr az otthonotokat, a szíveteket, az életeteket, a gyülekezetünket és az egész országunkat, népünket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Az záró énekünket énekeljük el, testvérek, a 324. énekünket. Örvendjetek keresztjének, nyíljatok meg nyelvek, szívek, az idvesség Istenének. Mind az 5 versével énekeljük el, és utána a himnuszunkkal zárjuk mai Isten tiszteletünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!